A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Szakonyi Károly íróval, és a Függöny fel című egészen új kötet kapcsán beszélgetünk, és a hírek előtt az Életem Zsóka című darabnál hagytuk abba, ez ugye az első színdarabod volt, ami a Nemzeti Színházban 1963-ban színre került. Domján Edith volt a darabnak az egyik főszereplője, a már említett Sinkovics Imre és Kállai Ferenc mellett. Domján Edithről többször is hosszabban is írsz a könyvben, és ráadásul úgy tudom, hogy kuratóriumi elnöke vagy a Domján Edith alapítványnak, amely igen, évről évre minden évben kiosztja a Domján Edith díjat egy fiatal, tehetséges vidéken játszó színésznőnek. Igen, igen. Domján Edithre úgy gondolsz vissza, mint egy meghatározó, a tesztpályádon is meghatározó színésznőre, mert ha jól tudom, akkor darabodban csak ebben szerepelt az Életem Zsókában.
Rádiójátékban szerepelt, még meg tévéjátékban szerepelt, színpadon csak ebben a darabomban szerepelt. Nézd, egy fiatal szerző az első darabjával kap egy ilyen erős szereposztást, mint Domján Sinkovics vagy Kállai. Hát ez ugye maga a mennyei ajándék.
Zavarba ejtő.
És természetesen, hogy meghatározza az egész, hogy úgy mondjam, ha nem is világlátását, de színházi látását. Na most Edith különben is egy varázslatos személyiség volt, nagyon jó színésznő volt, és nagyon női és nő. Úgyhogy ez egyrészt az én kedvemre való volt nagyon az a figura is, amit létrehozott, mert abba bele tudta vinni a nőségnek minden problematikáját, amit én úgy elképzeltem. De másrészt a közönség nagyon szerette, és bizonyos értelemben akkor egy ilyen asszonyideál lett a publikum körében. Meg akkor úgy elhatározták, idézőjelben mondom a többes számot, hogy én értek a nőkhöz. Volt, aki asszony felhívott telefonon, és elsírta, hogy csalta meg őt a férje, akiben hogy bízott, és ilyenek előfordultak, mert maga biztos megérti ezt az egészet, aki ezt a Életem Zsókába is megírta. Úgyhogy végeredményben ilyen értelemben is sikere volt a darabnak, de másrészt megérezték az emberek azért ezt a fajta akkor éppen kialakult élet lehetőséget megmaradni valamiképpen a becsületes elképzelt elveknél, vagy beállni a sorba a könnyebb megélhetés és az előbbre jutás kedvéért. Ugye volt egy ilyen válaszút a 60-as években, azzal a, mint az előbb említettem, álságos konszolidációval, amiben úgy nézett ki, hogy ez így történik majd ezentúl mindig. Na most ez a darab, ez beletalált az emberek gondolkodásába, világlátásába, és akkor, mikor volt egy felújítás a későbbiek során a Kamaraszínházban, a Budapesti Kamaraszínházban, akkor egyik este egy néző az előadás után odajött hozzám, és azt mondta, magát ezért nem csukták le. Miért csuktak? Hát az ugye nézze, én 56-ban diszidáltam, azóta nem voltam itthon, én nem tudom mi volt, de hát ez a darab így, ahogy ez elhangzott, nem elhangzott, igen. Nézd, hát bizonyos értelemben nem tekintem ezt hősiességnek, egyszerűen meg akartam írni valamit, amit azt hiszem, hogy mivel a akkori fogadtatás ezt bizonyította, szólt az emberekhez.
De mégis a Nemzeti Színház után a következő állomás a Madách Színház, igen, volt, és talán színházi pályádnak a legfontosabb állomása talán a Madách Színház. Bár a legnagyobb siker és a legemlékezetesebb darab ugye az éppen a Víg Színházhoz köthető, pontosabban a Pesti Színházhoz, a Pesti Színházban volt az Adáshibának a bemutatója, de hát azért a Madách Színház egy nagyon fontos állomás.
Igen, az volt a helyzet, hogy az Életem Zsókát a Lengyel György szerette volna rendezni, akkor fiatal rendezőket hívott oda a Meruk, és nagyon szerette, fölkészült rá. Az ő korosztályára szólt a darab, és másik fölkínált darab volt neki, a Nem félünk a farkastól, de azt őt nem érdekelte. Viszont egy idő után azt mondta a Meruk, hogy csak azt rendezheti, ezt nem, és akkor nem lett szemek előtt, és akkor fájdalmasan le kellett neki mondani a Zsókáról. Még a szereposztást ő csinálta meg, azt kapta meg a Vadász Ilona is egyébként. Na és akkor mindig fájlalta, hogy Debrecenbe került akkor, hogy nem tudtunk együtt dolgozni, és erre kapóra jött a Madácsba, amikor visszakerült egy lehetőség, és akkor az Ördöghegy című darabomat megírtam, és ő rendezte Pécsi Sándor, Mesáros, Almás Éva és a drága Dégi Pistával.
Ez viszont nem ért meg túl nagy szériát az Ördöghegyben.
Ez nem ért meg, nem nagyon szerették a színházba. Ádám Ottóval én nagyon jobban voltam a későbbiekben, de ez egy kicsit durva darabnak tart. Szóval, hogy ő egy finom lélek volt, és valahogy ezt úgy érezte, hogy ez nem... Nem szimpatizált vele, és hát még a Rutkai Otto volt akkor az igazgató, és akkor valóban még a magyar darabokkal valahogy, noha a Zsókával már nagyon jó helyzetbe kerültem, de nem voltak a magyar daraboktól elragadtatva a színházak. Akkor nagyon sok vita is volt erről Nubai Miklós vezetésével, és sok mindenki mással beleszóltak a magyar dráma, magyar színház ügyébe. És azt mondta a Rutkai, azt mondta, hogy ide kiírom a járdára, hogy itt magyar darab megy, akkor se jönnek be. Úgyhogy nem nagyon pártolta, de a színészek szerették. De a Pécsi Sanyi azt mondta, hogy ez teljesen az ő habitusa. A Mensáros is nagyon. Almás Éva, egy édes fiatal színésző volt akkor, nemrég végezte a főiskolát. Nem tudom, a közönség nem nagyon tudta követni, mert nagyon ritkán tette az Otto műsorra, a Rutkai. És akkor nekem mutatta a bevételt, mondta, hogy nézd meg. Hát mondom, olyan időszakokban játszátok, amikor, mit tudom, hétfőn, akkor nem jó a közönségnek. Nem tudom már pontosan, hogy hány előadás volt, de aztán levették műsorról. Viszont a lengyeleknél, a Zsimirszky barátom az lefordította, ott a dialogban megjelent, és a lengyelek megszerették. Ott játszották lengyel színházak, meg a televízió is Lengyelország megcsinálta. Valahogy ők jobban megérezték ennek a 56 utáni nemzedéknek a dilemmáját benne, a elvonulást, szertelenséget. Nézd, a könyv elején ezt az egyik Csehov idézet arról szól, hogy egy-két darabnak a bukása nem jelenti azt, hogy az embernek álmatlan éjszakái legyenek, tovább kell dolgozni. És aztán tovább dolgoztunk a vadásban.
Na de arra az igazgatói tételre, hogy magyar szerző darabjára nem nagyon mennek be, erre hát másfél-két évvel később ékesen rácáfoltál, igaz, hogy már a Víg Színházban, pontosan a Pesti Színházban az Adáshiba című darabbal, ami egy rendkívül hosszú szériát ért meg, és hát óriási siker volt, de hogyan jött a Víg Színház egyáltalán és Várkonyi Zoltán?
Mindjárt válaszolok rá, de egyrészt a 70-es évek volt a magyar színház virágkora. Egy fantasztikus váltás is volt. Lassan elmaradtak a provinciális darabok, tehát amelyek csak magyarországi vagy szocialista körökben voltak érthetőek, és valahogy kinyílt a tematika is, az Örkélyre gondolj, vagy Páskádira, vagy Csurkának darabjaira. Vígbe úgy kerültem, hogy volt egy hangjátékom, amiben Tahitót Laci játszott, és a Marton Laci barátja ott eljött oda, és megnézte, vagy ha meghallgatott, és miért nem írsz nekünk egy ilyen darabot? És akkor szólt a Radnótinak, ők meg azt mondták, hogy a jövő szezonban nagyon jó lenne, hogyha a Bullának meg a Págernak lenne darabja, hogy valami olyasmi történne, ami nekik jó. Ez talán nem is annyira tudatosult bennem, de picit talán gondoltam rájuk, ami hát persze a figurák tekintetében így nem volt meghatározó, csak hogy inspirált ez a dolog, de hát a történet az hosszadalmasabb, hogy hogyan jött létre aztán az Adáshiban, de lényeges az, hogy a Víg akkor megkeresett.
Most így több évtized távlatából hogy látod, hogy mi a titka mindmáig az Adáshiba fantasztikus sikerének, vagy sikersorozatának? Hát nem csak ez a Pesti Színházbeli előadás, de hát utána is olyan rendezők vitték színre itthon, mint Zsámbéki Gábor, Ruszt József, aztán külföldön Tovstonogov, tehát hatalmas szériákat ért meg, nagyon sok helyen játszották. Mi lehet a titka, és egyáltalán mitől aktuális most is? Mert hát az elmúlt évadokban is vidéki színházakban nagyon sok helyütt színre került.
Igen, nézd, amikor az ember megír valamit, akkor hát fogalma sincs, hogy most ebből mi lesz. Hát ugye a színházban annyit lehet tudni már, hogyha a jegyszed, amikor ilyen próbák vannak, már összpróbák, és a jegyszedő nénik meg a műszakiak látják, és nekik tetszik, akkor lehet,
az jó jel,
hogy az jó lesz. És tényleg berobbant, és mondjuk az Adáshiba kritikái voltak azok, amik megleptek, hogy azonnal mindegyik nagyon jó kritikát.
Tehát a kritikusok is, a nézők is szerették.
Igen, hát az igen, az nem, de mondjuk a kritikusok, akik hát ugye tényleg fagyalogni szoktak. Most egyszer azt kérdezte egy újságíró a próbák során a Várkonyitól, hogy miért szereti ezt a darabot. És akkor azt mondta az Oli, hogy azért, mert olyan, mintha nem magyar darab lenne.
Lehet, hogy ezért is jelentkezett Neil Simon, mert ugye, ha jól tudom, ő is jelentkezett azért, hogy adaptálja amerikai környezetre adatott.
Nagyképű voltam, és nem engedte. Na, de lényeges az, hogy egy kiszámíthatatlan, hogy mi egy darabnak éppen a adott pillanatban, a születése pillanatában a szerencsés helyzete, és azt hiszem, az egy darab adott pillanatban, a születése pillanatában való társadalmi helyzete határozhatja meg a sikerét. Hogyha a klasszikusokat nézzük, akkor is talán ez igaz. Ugye én is azt mondtam, amikor kérdezte egy újságíró, hogy mit szólok a sikerhez, mondtam, hogy az írónak ez nagyon nagy öröm, de az embernek szomorúság, hogy mindenütt ugyanez van. Tehát, hogy ugyanúgy értik, nem tudom, Norvégiába, vagy Leningrádba, vagy Oronyesbe, vagy Törökországba, mert nyilván értették, vagy nyilván így érezték, hát különben nem reagáltak volna rá.
Éppen az jutott eszembe, hogy ugye 1970-ben volt a bemutatója az adás hibának, de tulajdonképpen akkor írtad, mert nagyon gyorsan bemutatták, ugye. Tehát akkor íródott ez a darab, és hogy ez a fajta élethelyzet, vagy ez a fajta életérzés, ez most is nagyon érvényes, csak most talán nem a televízióval vagyunk így, bár lehet, hogy ezzel is, hanem egy kicsit az okos telefonjainkkal, vagy a mobiltelefonjainkkal, ahogy ülünk egymás mellett, és mindenki, ahogy boldogék a televízióba vannak belefeledkezve, most manapság mi ugyanígy vagyunk belefeledkezve az okos telefonjainkba, még ha ott ülünk egymás mellett.
Tehát én mondok egy érdekes példát, a 7-es buszon ültem, felszállt egy komoly úr, és telefonált, és közben nézett rám, aztán végül letette, és azt mondja, bocsánatot kérek, hogy telefonálok. Tudom, hogy ön írta az adásibát, de tudja, teljesen be vagyunk bolondulva ebbe, és én egyetemi tanár vagyok, a gyerekek az egyetemen más se csinálnak, csak az okos telefont bújják. Na most igazad van ezzel. Tulajdonképpen ma már ugye az adáshibában meglévő egy csatorna, vagy 7 csatorna, és ugye az már csak egy szimbólum, de a szimbólumban benne van az egész kiteljesedés. A telefonokkal, a tabletekkel, az Isten jelen, a mindenben, amit azóta a technika produkált. Amit akkor is mondtam, hogy nem a technika ellen írtam, mert az egy marhaság. Hát az ember ne írjon valamit a haladás ellen, hanem a módszer. Tehát azt, hogy mire használod, és hogyan használod. És a József Attila idézettet akkor éreztem, hogy engedelmes szolgánk a gép, megfordult tulajdonképpen, és egy értékrend fölborult. És lehetett a mozi is ilyen szenvedély, de hát nem kell egész nap a moziba ülni, hanem egyszer-egyszer egy filmet megnézni. És a televíziónak is fantasztikus érdemei vannak, hogy a világot mindenütt látom, hogy mi történik, és elmegyek a természetfilmekkel is, az egész glóbus megismerve, de használni kell tudni.
Itt az adáshibánál egyébként nem jött semmiféle üzenet vagy észrevétel föntről, mint ahogy az életem zsóka esetében? Tehát itt ment minden simán a próbáknál is, és a bemutatóban?
Volt egy előadás, amikor ugye a Pestő Színházban nem volt páholy, tehát ott a Kádár és az Acél, azok bent ültek a tömegbe, és én később mentem be egyszer, és ott ilyen fekete ruhás alakok álltak a szóhajéba, és mondom, miért nem mennek be, meg hallgattak. Kiderült, hogy ugye Kádárék vannak ott, a szünetbe kellett feszengve beszélgetni velük, és a végén Várkonyi várta az Acélt, és azt mondta az Acél, hogy nem parabola.
Tehát mehet.
Mehet.
És Kádárnak nem volt észrevétele, vagy megjegyzése?
Több észrevétele. Nem volt, az elsodró volt. És tudod, azért mondom, hogy a 70-es években már elkezdődött egy nagyon érdekes színházi világ, vagy hogy mondjam, a magyar drámák sorsát illetően. Persze voltak tiltások még, mert volt, amikor még ugye a Pistit nem engedték egy ideig, meg ki kellett a Pisti televízióadalba.
Igen, Örkény dráma.
És ki kellett venni még az Újírásból és a Nyomdából, aztán csak később engedték. De az adás hibával nem volt. Nagyon érdekes volt az egyház reagálása is. Kaptam olyan opciókat Brazíliából, vagy nem tudom, olyan katolikus helyekről, ahol aztán végül nem valósult meg. De Kecskeméten a nagy templomban prédikált a pap, és azt mondta, híveim, a színházon megy egy olyan darab, amit mindig mondok nektek, hogy Krisztus köztünk van, csak nem vesszük észre. És ugyanakkor a Vatikánból itt volt egy pap, aki azt mondta, hogy ezt ott nyugodtan lehet lejátszani. Ezt nem lehet tudni. A lengyeleknél például a vidéki színházak játszották, meg tévét csináltak, de Varsóban nem játszották.
Az imént szóba került Acél György, az már olyan irodalomtörténeti anekdóta, hogy Acél György többnyire Szakonyi grófnak szólított téged. Vajon miért?
Lehet tudni? Egyszer volt egy ilyen, ügyeltem a színházban, mint dramaturg, és ott voltak a Nagy Nemzetiben. Nem a Nagy Nemzetiben, hanem a Táliában játszottunk már akkor. és akkor mondta a szünetben, beszélgettünk, hogy maga mindig ilyen privát problémákról ír. Mondom, nem privát problémákról írok ezek. De írjon azt, most jön a felszabadulásnak x-edik évfordulója, írjon arról egy darabot. Mondom, ne arra, ezt nekem ezt nem nagyon megy. De próbálja meg, jöjjön fel hozzám, kap egy ösztöndíjat, és mondtam, hogy vagy most, vagy soha, mondom, a életes nem akarom megbántani, de nem megyek fel. Tulajdonképpen akkor volt ilyesmi, de nem haragudott. Tulajdonképpen egy nagyon okos ember volt, én nem vagyok azoknak a sorában, akik örökké szígyák, vagy kifogásolják. Nehéz volt neki azért ezt a politikai világot kivédeni Moszkvával szembe, és sokszor a tiltásokkal egy kicsit úgy volt, hogy na, nekik megmutatjuk, aztán mehet.
No, ha itt a 1970-es adáshibával kapcsolatosan nem is voltak a politikának fenntartásai, nem sokkal később már a Madách Színházban a Holt Lelkek című Gogol adaptációnál viszont voltak, ráadásul nem is a magyarországi politikai vezetés részéről, hanem az orosz, bocsánat, akkor ugye szovjet nagykövetség részéről olyannyira, hogy le is kellett venni a darabot. Hogyan történt ez?
Hát nagyon meglepett bennünket, mert aztán igazán nem számítottunk a Lengyel Gyurival. Nagyon szépen ment a darab, amikor egy este szóltak, hogy menjünk be, mert vendégek jönnek, és a vendégek ezek az. Egy Moszkvából jött ember jött el a magyar követségi munkatársal. Jegyzeteket csinált, hogy mi nem tetszett nekik, és mi azt hittük, hogy kapunk egy gratulációt, fölmentünk a protokoll szobába, és ugye ezt a hideg zuhanyt kaptuk, hogy ez bizony nem tetszik nekik, mert nem szeretjük, hogy a magyar írók esetleg az orosz, illetőleg a szovjet írók munkáinak a révén politizálgatnak, és elferdítik ezt, és a többi, és a többi.
És ugye ezek le is kellett venni műsorra.
Hát nem mondták, hogy vegyük le, de ugye akkor néhány előadás még ment. Még a hónapra kiírt előadásokat azok lementek, és utána levették a 65-en a darabot, amit teljesen sajnáltunk. Nem csodálom, hogy mondjuk piszkálta a csőrüket, én eléggé bizonyos dolgokat megváltoztattam. Hát akkor, amikor a Ádám Ottoék fölkértek a adaptációra, akkor mondtam, hogy én nem képeskönyvet szeretnék írni, hanem olyan darabot, ami a közönségnek szól, tehát a mostaniaknak. És akkor ugye az ügyész alakja, aki kicsit másképp van a regényben, én azt úgy írtam meg, hogy ő egy becsületes ember, aki viszont nem mer ellentkezni a korruptokkal, de lelki összeomlása van, és öngyilkos lesz. Na most az urak azt mondják, hát ő volt az, tehát akkor mindent rá lehet kenni. És akkor mindent az ügyész csinált, ő írta alá a hamis vásárlásokat, stb. Stb. A végén pedig a Csicsikó az elindul lefelé, és azt mondja, minden úgy lesz, mint eddig, nem történik semmi, megyünk tovább. Ez nem tetszett.
Drámákról, színdarabokról beszélgettünk, és ez azért érdekelne, hogy de hogy érzékeled, hogy a drámaíró számára miben mérhető a siker? Tehát egy előadás kritikai fogadtatásában, nézői fogadtatásban, nyilván az egy számszerűleg jól mérhető dolog, hogy hányszor kerül színre, mekkora szériát fut be a darab. Mi a drámaíró számára az igazi elégedettség vagy a siker?
Hát az igazi elégedettség kétségtelenül a közönség. De az, hogy estéről estére megtelik az a színház, ahol játsszák a darabját, és ott azok nem kölyöknek, nem vonulnak ki, hanem együtt élnek vele. Ez nagyon fontos dolog, és ez a sikernek a ismérve, de azért az értékítéletnek is fontosak. Tehát, hogy azért vannak olyan darabok, amelyekre a kritika régebbi darabok rettenetesen lesújtott, és később sikerek lettek, és nem lehet levenni őket a színházak műsoráról most már, tudom, 100 éve. Úgyhogy ezt nem lehet tudni, de azért az fontos az írónak, hogy azért a darabot a közönség sikeren túl értékesnek is tartsák, mondjuk a színház történet.
Én nagy szériák kapcsán nem szeretnék tényleg indiszkrét lenni, de mindez mondjuk anyagi értelemben is siker a drámaíró számára. Hát például az Adáshibát azt ugye több mint 100 helyen adták elő itthon, illetve külföldön. Egy ilyen nagy széria, ez mondjuk anyagilag is siker, egyáltalán drámaírásból ma Magyarországon meg lehet élni? Mert emlegetik például Maupassant, aki az első könyvének a honoráriumából egy egészen csinos tengerparti házat vett magának.
Hát ennyire nem lehet, de tulajdonképpen egy picit érzékeltem, mert ugye 71-ben megvettem Szentendrén azt a házat, amiben most már a fiamék laknak, ami akkor ugye 420 000 forint volt, és manapság egy hónap alatt meg tudnád venni, hogyha mi az a, szóval annyira az a pénz máshol. Nem csak a különbség, hanem azt a pénzt meg lehetett keresni. Akkor voltak a szerződések, külföldről is értek, mondjuk ki tudtam fizetni. Először csak a felét, aztán a másik felét, azért tehát nem egy olyan krőzusi módra. De igazából soha nem gondoltam arra, hogy ebből azért ilyen darabgyárosként meg lehessen élni. De a színház azért tud ma is még szemben a mindenféle más fórummal fizetni, mert egyszerűen jegy van, amit eladnak, és annak a százalékát
ki kell fizetni. Konkrétan ott keletkezik. A Függöny fel című könyv kapcsán olvasva nekem többször is az jutott eszembe, hogy hát voltak éppen mennyire maradandó a színház, mennyire mulandó egyáltalán egy színházi este, egy előadás, vagy az abban játszók. Hát talán nem véletlenül mondogatta éppen Tolnai Klári, hogy ha meghal, akkor bérlet lesz. És hát valóban ott vannak a legendás színészeink neveit viselő bérletek, de hát lassan-lassan már alig emlékszünk rájuk, például a könyvben szereplőkre, Bulla Elmára, Pécsi Sándorra, Domján Editre. Egyébként Bulla Elma nyilatkozta azt éppen az élete vége felé, hogy a festő, a szobrász és az író az mindig újjászülethet a műveiben, a színész viszont örökre hal meg.
Igen, egy áldozatos pálya készségtelen a művészet oltárán, mert végeredményben ugyanolyan műalkotást hoz létre estéről estére a testével.
Csak az nem maradott.
A szellemével. Az elillan. Na most ugye vannak a képi feldolgozások, tehát a televízió, vagy a film, vagy valahol megmarad, és hát ugye hála Istennek nagyon sok érdekes régi színész lehet látni. Ez mondjuk csoda a 20. században, mert korábban a nagy alakítások nem maradtak meg, csak leírásokban. Igen, hát ugye a pillanat művészetének mondják, de én azt hiszem, hogy minden művészet, minden művészi alkotás, így a színészi alakítás is a maga létezésével és kisugárzásával azért benne marad a szellemi világban. Szerintem nem illan el még akkor sem, hogyha már nem láthatjuk X-et vagy Z-t a nagy alakításával.
Na de hogy ne is felejtődjön el, azt segíti ez a most megjelent könyv, a Függöny fel című könyv, Szakonyi Károly könyve, erről beszélgettünk az elmúlt órában. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.